Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Elő, gyerek és utó anyanapot tartunk az Értsünk Szót adásában. Mai vendégünk Paprika Kinga, újságíró, aktivista, stand-up komikus, akit arról kérdeztem, hogy lehet ennyi mindent gyerekkel. Paprika Kingát hallják.
Nekem egy 6 éves kislányom van, akit a volt férjemmel együtt, tehát közösen nevelünk, de 2 külön háztartásban, ami egy bonyolítás, de azért nem az a klasszikus egyedülálló anya vagyok, aki teljesen magára maradt a gyerekneveléssel, és hát szóval ehhez is kell egy bizonyos fokú civilizáltság, amivel most nem kérkedni szeretnék. Nekem ez egy nagyon fontos ambícióm volt, hogy az ember a gyereke kedvéért, meg a saját maga kedvéért őrizze meg az ember formáját, akkor is, amikor nehéz, vagy valakivel végül is nem megy. Hát én az elején ilyen rendes ősanya, kötődő, hordozó és a többi anyuka voltam, ami nem ideológiai alapon jött, hanem azért, mert csak ez volt megoldható. És emlékszem, 3 hetes volt, azt hiszem, a gyerek, amikor először felkötöttem magamra egy hordozókendőben, és elmentünk forgatni, és mindenki mondta, hogy úristen, milyen menő, emancipált anya vagy, és nem emancipált vagyok, hanem nagyon csóró, hogy muszáj dolgozni. És nagyjából így megy ez azóta is. Tehát, hogyha az embernek mindig a szemére vetik, hogy karrierista vagy, meg annyit foglalkozol az előrejutásoddal, én nem karrierista vagyok, hanem meg kell élni valamiből, és nagyon sokan nem hozunk döntést arról, hogy gyerek vagy munka, hanem éppen azért kell sokkal többet dolgoznunk, mint ami kényelmes lenne, mert hogy szeretnénk a gyerekeinket eltartani.
Nem akarlak zavarba hozni a kérdésre, hogy mi volt előbb, a gyerek vagy a munka, de te attól is eltérsz azért a fősodortól, hogy fiatalon váltál anyává, amennyire én látom, vagy meg tudom ítélni.
Hát én 25 éves voltam, amikor szültem, igen, és akkor a saját közegemben fiatalnak számítottam, mert hogy akik így kijártuk az egyetemet, és elkezdtünk dolgozni a munkaerőpiacon, azért ez viszonylag ritka. De én szerettem volna korán gyereket, és csak részben azért, mert sokan elmondták, hogy nehogy elfelejts időben gyereket szülni, mert azért nekem ez fontos volt. És hogyha már kérdezted, hogy újságíróként mivel foglalkozom, nagyon sokat foglalkozom gyereknevelés, családtámogatás, nők lehetőségei, szülés, anyaság témákkal, de ezekkel foglalkoztam, mielőtt lett gyerekem is, nekem ez egyszerűen nagyon fontos volt. Egy nagy családban nőttem föl, ahol ez a téma mindig jelen volt, és valahogy evidens volt, hogy nekem ez fontos lesz. Aztán egyszer csak jött a gyerek, hamarabb, mint ahogy én azt el tudtam volna tervezni a kockás papíron. Úgyhogy be kellett illeszteni mindennek a közepébe, de hát eredetileg is ez volt a terv, hogy nem szeretnék, nem tudom, 1000 évig várni, mire szülök egy gyereket. Szóval inkább az van, hogy ez ilyen nagyon organikusan alakult, és aztán később is nagyon organikusan alakult, hogy nagyon sokfélét dolgozom, nagyon sokféle projektben, meg munkában veszek részt, most már hosszú ideje szabadúszóként, de az nem azért van, mert én eldöntöttem, hogy milyen szép a szabadúszás, mert egyébként főleg ma Magyarországon hát nem szép dolog szabadúszni, hanem azért, mert kisgyerekkel nem voltam állásra elégségesnek tekintve. Volt is ilyen eset, amikor konkrétan azzal az indoklással rúgtak ki egy tévés produkcióból, hogy túl sokat beteg a 2,5 éves gyerekem. Mindezt egy olyan nő, aki szintén 2,5 éves gyerekkel vált korábban, és hát persze nem állásban voltam, hanem csak ilyen külső szerződéses, tehát nem nagyon lehetett menni sehova pereskedni, vagy ilyesmi. Ugye ez az, amiről nagyon sokan azt gondoltuk, hogy velünk ez nem történhet meg, hát keményen dolgozunk, ha más nem, éjszaka bepótoljuk a napközben kimaradt munkát, de ez nagyon sok esetben nem bizonyul kielégítőnek, vagy eleve nem is mérlegelik az embert mindenféle állásokra, mert hogy biztos majd a gyerek miatt nem fogja elvégezni a munkáját. Miközben én pont fordítva látom, én azt látom, hogy sokkal hatékonyabban, sokkal koncentráltabban, bizonyos értelemben sokkal elvetemültebben dolgozom, pont azért, mert hogy a gyerek miatt borzasztóan be kell osztani az időt, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogy meg is legyek, és őre is legyen időm, megszalad a háztartás, meg be kell menni az óvodába az ünnepségre. Tehát ez a sok összeegyeztetni való pont, hogy nagyon összerázza a munkát.
Ezt a permanens lelkiismeret furdalást ismered, hogy itt sem, ott sem, megpróbálok mindenütt jelen lenni, teljesíteni, és valahogy nem jön össze.
Sokszor érzem én is azt, hogy nem tudok ott lenni eléggé se a munkában, amikor azt szeretnék. Tehát nincs nekem mondjuk olyan, vagy nagyon ritkán van olyan, hogy na akkor aztán most leülök, azt addig írom, míg vége lesz, és akkor írom két hétig. Még így is, hogy egyébként a tisztelt szülőtársam az elképesztően segítőkész, meg tök jó együttműködünk. És a gyerekkel meg még többet érzem azt, hogy leginkább azt, hogy fejben nem tudok ott lenni. Nagyon sokszor érzem azt, hogy oké, most együtt vagyunk, de hát én nem tudok odafigyelni, de pont a lelkiismeret furdalás része nekem valahogyan nincs, és szerintem főleg azért van, mert az én anyám is három gyerek mellett dolgozott folyamatosan, sőt, tehát a szüleim együtt dolgoztak, illetve máig együtt dolgoznak, és főleg, hogy egy ilyen falusi családban az teljesen evidens volt, hogy a gyerekek ott vannak a munka körül, legyen az akár a kert, vagy a gazdaság, akár a hivatásos munkájuk, ugye élelmiszermérnökök mind a ketten, tehát ilyen vámudvarokon és raktárakban nagyon is otthon éreztük magunkat. Tehát valahogy az, hogy az ember magával viszi a gyerekét a munkájába, és a gyerekéhez oda viszi a munkáját, az nekem nem okoz lelkiismeret furdalást, nehéz nagyon sokszor, mert olyan érzésem van, hogy amikor a gyerekre figyelek, akkor mintha ez nem tudom, hogy egyébként így van-e fiziológiailag, de olyan érzés, mint hogyha az agyamnak egy tök másik részét használnám, mint amikor intellektuálisan, vagy tehát, hogy bármilyen ilyen koncentrált munkát végzek, másfajta munkát, mert a gyereknevelés is munka, hogy olyan érzés, mint hogyha egy ilyen nagy rozsdás reteszt kéne tologatni az agyamban. Szóval az nehéz. De nem gondolom, hogy ezért bárkinek rosszul kéne éreznie magát. Ez egy ilyen nagyon fura... Tudom, hogy ez nagyon sok mindenkinek van, de szerintem ez valami olyasmi, amivel nagyon jó lenne leszámolni, hogy azoknak az embereknek még lelkiismeret furdalást is csinálunk, akiknek egyébként muszáj dolgozniuk, mintha az valami önzés lenne.
Nem is erre gondoltam, hanem arra, hogy hát igen, az egy választás, hogyha az ember gyerek, több gyerek mellett dönt, és megoldja, és fennmarad éjszaka, egyszer-kétszer rászokik, álmatlanná válik. Ezt a részét, ha a gyerekre akar figyelni, akkor előbb-utóbb valamilyen módon, ha részben is, ha nem tökéletesen is megcsinálja, és feldolgozza. De arra nem látok modellt, hogy egy ilyen energiaelszívás mellett, ami nem a gyerek neveti az elszívást, hanem a többi megszervezése, hogy minden a helyén legyen, hogy mondjuk a munkára százszáz úgy rá lehessen figyelni, hogy az elégtételt, nyugalmat adjon, az elvégzett munka örömét, szóval, hogy nincs kidolgozva ez a rendszer, amiben dolgozni is lehet, gyerekkel is lehet lenni. És nem azért, mert ne tedne meg 100%-osan mindent az ember azért, hogy ez menjen.
Igen, ez nagyon nehéz, de hát ebben az is benne van, hogy a dolgozó anyával szemben mindig ott lesz az előítélet, hogy ő nem fog úgy dolgozni. És ezért legalábbis én azt látom saját magamon, hogy én sokkal durvábban teljesítek, mint mondjuk a velem egy idős férfiak, akik elsöprő többségének egyébként nincs is gyereke, de ha véletlenül van, akkor is teljesen máshogy tekintenek rájuk. Tehát én sokkal elégedetlenem vagyok a saját munkámmal, sokkal
nehezebben
rakok össze dolgokat. Igen, de hogy az egy ilyen szakmai előítélet miatt van így. Tehát nem azért, mert egyébként ne tudnánk befejezni a munkánkat, vagy ilyesmi. És nagyon sokszor megnézem kollégáknak a munkáit, amik nem rosszak, de hát sokszor látok, és ugye sok területen dolgozok, nagyon sokszor látok felszínes munkát, és akkor nem felszoktam bosszantani magam, hanem arra gondolok, hogy akkor most tulajdonképpen meg is nyugodhatnék, mert hát tök jól elvégeztem a munkámat. Amiről én azt hiszem, hogy az kevés, az háromszor annyi, mint amit valaki más csinál. És ezzel most nem hetvenkedni akarok, mert nagyon sokszor vétek én is hibákat, meg csúszok el határidőkkel, főleg ez a szabadúszás, ez tényleg ilyen lélekölő dolog, de azért nagyon sokszor lehet olyat találni, amiről így ránéz az ember, és azt mondja, hogy ja, hát nem is vagyok bajban. Hát, hogyha valaki mástól ezt elfogadták, akkor az enyém, ami sokkal durvábban össze van rakva, az is meg kell feleljen.
Mikor érzed azt, hogy ha a munkád az, amit te szeretnél, hogy hatékony, hogy ennek át kell mennie, és át is megy. Most médiáról beszélünk, de nagyon, tényleg nagyon sok mindenről csinálsz. Én a stand-upról is szeretném, hogyha hogy mondanál egy pár szót, mert hogy te fellépsz, és nagyon szeretik a műsoraidat.
Ugye a stand-up az egy nagyon sajátos közeg, mert hogy ott van egy közvetlen visszajelzés, hogy mennyit nevet, vagy sír, vagy tapsol a közönség. Ez most egy leegyszerűsített verzió, mert szerintem sokkal több minden van az arcukra írva, amikor épp nem ezt csinálják, hanem csak figyelnek, vagy épp nem figyelnek, és akkor lehet tudni, hogy hoppá, itt elveszítettem néhány embert. De azért onnan nagyon sok érdemi visszajelzés utólag jön, mondjuk levélben, vagy később, hetekkel később emberek mondják, akár az utcán, hogy ez vagy az megérintette őket, és hát én nem olyan nagyon régóta stand-upozom, nagyjából egy fél éve.
Ez hogy kezdődött?
Én mindig szerettem volna stand-upozni, és akkor néha ilyen line-upokban, ilyen több szereplős dolgokban benne is voltam meg. Azok a webes videók, amikkel én annak idején az újságírói pályafutásomat kezdtem, azok tulajdonképpen ugyanezek a fajta ilyen sketchek voltak, ahogy ezt hívják, tehát ezek a kis jelenetek, ahol mondjuk takarítószer reklámokat parodizáltam, és felszólítottam a háziasszonyokat, hogy ha igazán makacs foltokkal van dolguk, amihez erőre van szükség, akkor használjanak férfit. Meg hasonló marhasságuk az ugyanez, csak egy másik médiumban. Szóval nekem ez mindig fontos volt, meg mindig azt gondoltam, hogy ha az ember üzenetet szeretne átvinni, vagy ki szeretne fejteni egy témát, akkor nagyon sokszor hasznos ez a tejszínhabbal felütött verzió, ami nem azt jelenti, hogy elhallgatunk valamit, hanem hogy megkönnyítjük a befogadást, akár azzal, hogy lehet rajta röhögni egy jót, vagy akár azzal, hogy egyszerűen a nagy-nagy magyarázás közben időnként kikiszólunk egyet, hogy levegőt kapjon a néző vagy a hallgató. És azért a stand-up az azért is csodálatos műfaj, mert hogy nagyon gyorsan, nagyon közvetlen visszajelzéseket is lehet kapni. Tehát akár az előadás kellős közepén meg lehet kérdezni a nézőket, és például ez nem régiben volt a 2-vel ezelőtti előadáson, ha jól emlékszem, hogy láthatóan néhányan a közönségből látványosan rosszul érezték magukat, amikor káromkodtam, ami egy ilyen, szóval ez egy ilyen kibillentő stíluselem, eleve azért csinálja az ember, mert oda jönnek ezek a kedves emberek, akik ismernek engem a rádióból, meg innen-onnan, és arra számítanak, hogy akkor itt ez a kedves menyecske majd itt, és hát nem, hát falnak vannak csapva szegények, mert nagyon kemény dolgokról beszélek, meg elsősorban politikáról, de nem közpolitikáról, hanem mondjuk pont gyereknevelésről, gyerekvállalásról, nemi szerepekről, házasságról, ilyesmiről, és akkor közvetlenül meg lehet kérdezni őket, hogy most rosszul esik, amikor azt mondom, hogy, vagy, és nagyon érdekesek a reakciók. Az összes többi területen, mert hogy én elég sok mindent csinálok.
Soroljuk fel.
Hát írok újságot, mint a HVG-t, meg a Kettős Mércét, és akkor itt főleg közpolitikai témákban szoktam egyébként elsősorban véleménycikkeket, ez nem tudom miért pont így alakult, mert én nem vagyok egy hivatásos véleményújságíró amúgy, de valahogy így alakultak a dolgok. Csinálok webes videókat, amik mára már inkább azt mondanám, hogy ilyen rövid dokumentumfilmek kifejezetten társadalmi és mozgalmi témákról, civil szervezetekkel együttműködésben, és azt hiszem ezt csinálom igazából a legrégebben, tehát ez már egy olyan 9 éve nagyjából, a Zöld Pók alapítvánnyal, aminek a média műhelynek az egyik alapítója is vagyok, és azt hiszem ezt szokás rólam legkevésbé tudni, mert hogy ez igazából klasszikus szocióriport, tehát ezekkel a kemény, fájdalmas témákkal foglalkozom, mint prostitúció, hajléktalanság, gyermekelvétel, állami intézmények és környezetvédelem, ami egyébként nem az az ilyen pandamacis cukiság, aminek az ember képzeli, hanem kőkemény dolog, meg jogvédő témák, de hát a szocióriportban szerintem legalábbis a magamfajta ilyen most minden öntömjénezés nélkül karizmatikus riporternek semmi keresni valója a képben. Tehát azt legtöbbször nem is lehet tudni, legfeljebb, ha valaki megnézi a végén a feliratot, hogy én csináltam, mert ott azoknak az embereknek kell beszélniük, akiknek amúgy nagyon nehéz megszólalni. És ezen kívül van egy műsorom a Klubrádióban, ahol társadalomtudományokat népszerűsítek. Ez egy társadalomtudományi ismeretterjesztő műsor, ami egy elég ilyen furcsa, laza, szerintem a rádió hallgató közönségnek is elsőre nagyon szokatlan műfaj, ahol sokat hülyéskedünk, és közben elmagyarázunk vélre menő, nagyon bonyolult tudományos dolgokat, amikről úgy gondoljuk az interjú alanyaim meg én, hogy ezek valamilyen nem ütötték át az első vonalas médiának az ingerküszöbét, vagy nem jelentek meg, pedig iszonyatosan fontosak, borzasztóan fontos, mondjuk a társadalom történetemben meg lehet érteni, hogy az emberek miért és hogyan rasszisták, vagy elzárkózóak, vagy idegengyűlölőek, vagy hogy milyen az idegengyűlölet belülről, hogy ezek az emberek azok mit éreznek, és hogyan kéne őket is embernek tekinteni a helyet, hogy csak messziről lesajnáljuk őket, meg ehhez hasonló témák, amit meg a legkevésbé szoktam reklámozni, de stratégiai és kommunikációs tanácsadást is csinálok, de hát az nem olyasmi, amit az ember kirak az ablakba, hogy amit ő mondott, azt én mondtam neki.
De miért?
Ez egy ilyen...
Miért nem rakod
hát ki? Azért, mert hogy az ügyfeleim, akikkel dolgozom, azok teljesen jogosan elvárhatják, hogy ne mondjam el róluk, hogy én velük dolgozom, mert hogy amikor ők a saját nevükben kommunikálnak, akkor azt nem lenne jó, hogyha egyszer csak megjelenne ott valaki, és elkezdené mondogatni, hogy ez a paprika kottájába jár.
Jó, nem csak
a kommunikációs tanácsadás az egy ilyen háttérmunka.
Na, arra gondoltam, hogy amiket felsoroltál, azok ilyen közhasznú dolgok különböző felületeken, ez meg nem, vagy nem annyira. Vagy
hát
nem
ez úgy. Is, mert elsősorban társadalmi szervezetekkel dolgozom, tehát ez is az ilyen non-profit, jézuskodós, sarus szandálos, faölelgetős terep.
Az a közös abban, amit felsoroltál, és ebben az utolsó mondatodban is, amilyen poénra volt faragva, hogy mindig van egy vívőanyag, amivel te a saját, vagy a nem saját, de felvállalt üzeneteidet átviszed, most ez a te szavaiddal élve lehet tejszínhab, nevetés, vagy hogy mindig csomagolod valamiben, ez fontos?
Szerintem nagyon, igen. Vagy hát én, aki a 90-es évek tévéjén nőtt fel, meg a 80-as évek tévéjén, nekem magamnak befogadóként állati fontos, hogy ne súlykolva legyen valami, hanem meg legyen könnyítve az, hogy végig tudjam olvasni, hogy végig tudjam rágni magam, mert hogy kutatóként nyilván nincs ez az igényem mondjuk egy tudományos szöveggel szemben, de átlagos, vagy ilyen hétköznapi saját kedvemre újságot olvasóként azért én is elvárom, hogy befogadható legyen az a valami. Én magam ezekhez a dolgokhoz vonzódom, és mondjuk hogyha meg kéne nevezni valamiféle ilyen forrásvidéket, vagy inspirációt, ami nekem a legeslegfontosabb volt, az sajátos módon egyébként a Tapsi-Hapsi rajzfilm sorozatok, ahol például a Nibelungok gyűrűjét eljátszották 12 percben, zeneileg is sűrítve, meg összefoglalva a tartalmát, zseniálisan, és még elemzés is volt benne. Ezzel nem azt gondolom, hogy akkor nem kéne megnézni az embernek a Nibelungok gyűrűjét, amúgy nem kéne megnézni, mert túl hosszú és fájdalmas, meg borzasztó, hogy nagyon érdekes, de mondjuk egy ülésbe senki ne nézze végig, hanem pont, hogy visszairányítja a befogadót valamihez, ami bonyolultabb vagy nehezebb lesz, de ad a kezébe előre egy kulcsot. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ne ilyen professzoriázisnak szoktuk hívni ezt magunk között a szakmában. Az a betegség, amikor valaki iszonyatosan magasról beszél lefelé, és nem veszi tudomásul, hogy a közönség ebből mit ért meg, vagy mit tud befogadni, mert azt gondolja, hogy a közönség dolga, hogy ezt megoldja. És én meg nem gondolom. Szerintem a közönségnek, főleg újságolvasónak, tévénézőnek, rádióhallgatónak, webes videók közönségének az esetek többségében nem a hivatása megérteni azt, amit beszélünk hozzá. Az a mi hivatásunk, újságíróké, médiatudósoké, bármilyen véleményformálóké vagy kutatóké, hogy megérthetővé tegyük azt, amit mondunk.
Én azt látom, médiát gyártók és médiában szereplők, rablók és pandúrok oldaláról egyaránt, hogy van egy karakterkényszer, egy karaktergyár, amiben mindannyian belesétálunk, és mindannyian kitaláljuk azt a légkört, vagy légkörökket, atmoszférákat, tejszínhabot, nem tudom mit, ami átvisz bennünket. És valóban ennek nagyon fontos haszna célja lehet, de közben pedig érzem azt, hogy így ránkta, elvesztődünk ebben, vagy nem tudom, tehát hogy egy ilyen állandó játék van, hogy az ember megőrizze a saját autenticitását.
Ez persze van, de ez ráadásul nem is feltétlenül valamiféle produkciós gonoszság vagy vétés eredménye. Szerintem egyébként az egy nagyon nehéz, vagy nekem egy nagyon nehéz folyamat volt azzal számot vetni, meg azt tudomásul venni, hogy én, az a személy, aki én vagyok mindenestül, az soha nem fog megjelenni. Mert mindig valamelyik aspektusa lesz látható, vagy valamelyik, ahogy ezt mondjuk a színjátszásban mondjuk, perszónám lesz látható, legyen az a tévében hangosan jobboldali újságírókkal veszekedő Szabolcsi Menyecske, vagy a jogvédő szocioriporter, vagy valami hasonló, de én egy összetett személy nem fogok megjelenni, ami nehéz.
De miért? Azért, de mert ezt nem lehet megjeleníteni, vagy mert te ezt őrződ?
Nem, ezt nem lehet, szerintem. Egy adott helyzetben nem lehet. Tehát persze az ember csinálhat magáról dokumentumfilmet, mint a Beyoncé Knowles, és elmagyarázhatja, hogy ő mennyivel több, mint a fenéklázás, amiből él, de az is valamennyire bizonyítvány magyarázás. Szerintem egyébként fontosak ezek a dolgok, meg tegye meg, aki megengedheti magának, de szerintem eleve a reprezentáció az ilyen, hogy ez mindig csak egy részét találja meg az embernek. És a közönség részéről meg ez egy kognitív kényszer, tehát valami olyasmi, ami abból ered, ahogyan érzékeljük a dolgokat. Tehát a tanulással és a befogadással kapcsolatos dolog. Nem tudjuk valakinek az összes mélységét felfogni. Én azt is gondolom, hogy egyébként azok az emberek, akiket a legrégebben ismerek és a legközelebbről, mondjuk a szüleim meg a testvéreim összes személyiség rétegét sem értem és ismerem egy adott pillanatban folyton. Vagy a gyerekemét sem, mindig rá kell csodálkoznom, nyilván ott az is van, hogy iszony gyorsan változik egy gyerek, meg elképesztő dolgok történnek vele, de hát ez ilyen, tehát az a fajta vágy a megértésre és erre az ős bizalomra, ami mindenkiben benne van, azt szerintem még a privát viszonyokban sincs soha 100%-osan jelen, hát még reprezentációban, tehát bármilyen média felületen. Szerintem ez olyasmire az ember rá kell, hogy tudjon, és amivel kapcsolatban nagyon tudatos kell, hogy legyen, hogy amikor kialakít magának egy szerepet, mint amilyen mondjuk nekem ez az ilyen rozsomák módra vicsorogva veszekedős valami, ami én privátban én soha nem vagyok ilyen, de ettől függetlenül nem gondolom azt, hogy ez valami tök más, mint aki én vagyok. Arra nekem kell odafigyelnem, hogy ezt ne tudják ellenem használni, vagy ne tudjanak egy az egybe beleszuszakolni egy ilyen kapszulába, az senki másnak a felelőssége, vagy azoké az embereké, akik valamiért felelősséget vállalnak értem, de az nem a nézőnek a felelőssége, hogy ő tudni akarja, hogy én mennyivel összetettebb személyiség vagyok, vagy nem a producernek, mert a producernek elsősorban ez a feladata, hogy egy gyorsan eladható terméket előállítson, és nagyon sokszor hülyeségeket gondolnak egyébként a producerek, tehát mondjuk sokkal kevesebb mélységet engednek meg, mint amire a nézők kíváncsiak lennének, de még így is az én lelkem ápolása szerintem nem az ő dolguk.
A gyerekeimmel volt egy, vagy van egy permanens beszélgetésem, mert hogy ők, hát nem tudom, hogy panaszkodnak-e, hogy ezt tudatosítják magukba, vagy csak érzékelik, sejtik, hogy van itt valami probléma. Szóval ők gyakran jelzik azt a helyzetet, hogy más és más szerepet várnak el tőlük az iskolában, az edzésen, a színjátszókörön, a játszótéren, és hogy ezeknek a szerepeknek a cserélgetése, ez nem könnyű egy gyereknek sem, de hát én felnőtt fejjel ugyanezt látom, és hogy abba egyeztünk meg, hogy számunkra az otthon mindenképpen az a hely kell legyen, ahol a legkevesebb szerep van, és hogy vajon jó lenne az a hétköznapjainkban, hogyha eljutnánk oda, hogy az iskola, a rádió, a köztér, az olyan lenne, ahol az ember a lehető leginkább megközelíthetné önmagát?
Szerintem egyébként nagyon sokat változott ez az utóbbi időben, és én is ebbe az irányba törekszem. Tehát mondjuk, mikor kijövök egy tévéstúdióból, és lemosom az ottani sminket, akkor arról kiszoktam rakni egy képet, hogy amúgy így nézek ki. nem úgy, amit bent láttatok. Sőt, eleinte emlékszem, amikor elkezdtem tévében dolgozni, akkor csodálkoztam is, hogy felismernek az utcán, mert én nem ismerem fel azt a képet a tévében, aki ott látszik. És nyilván ez csak egy technikai dolog, a smink, meg a fény, meg a nem, de szerintem egy fontos indikátor, tehát valami, ami jelzi, hogy mi történik amúgy, vagy egy pici része ennek az átalakulásnak, és szerintem is nagyon-nagyon jó lenne, hogy az embernek nem kellene ilyen nagyon erősen előre megformált szerepekhez alkalmazkodnia, viszont akkor is ki kell majd találni a saját szerepeit, mert valahogy ki fogja alakítani ezt a személyiséget, ami nem egy természetes dolog, ami magától megformálódik, hanem mondjuk kamaszkorban a legérzékelhetőbb ez, amikor az ember stílusokkal, meg hozzáállásokkal, meg sőt, sokszor nyelvi rétegekkel, meg akár kiejtésekkel kísérletezik, hogy megtalálja azt, ami hozzá leginkább illik, ami egyébként nem ő, hanem az, amit ő választ. Én az otthonról egyébként pont azt gondolom, és pont a gyerekkel kapcsolatban is, hogy szerintem is ott a lehető legkevesebb szerepnek kellene lennie, de ezt nem tartom például magamra szülőként igaznak. Tehát nem gondolom, hogy a gyereknek az én legszereptelenebb, legmegformálatlanabb változatommal kellene éjjel-nappal találkoznia, mert neki például szüksége van egy szülőre, aki megfogja a kezét, aki érti az ő baját, akkor is, amikor nekem egyébként ez a legkevésbé időszerű, meg aki korlátokat mutat, hogy nem ölheti meg magát, meg milyen marhaságot nem csinálhat, meg mikor kell tényleg elmenni aludni. Ami nem feltétlenül a szigorú 8 óra, és ha nem megy, akkor majd üvöltözni kell vele. Nem erre gondolok, tehát lehet ebben, meg kell is szerintem nagyon rugalmasnak lenni, de bizonyos határokat még muszáj tartani pont azért, mert neki attól lesz kényelmesebb, élhetőbb, kiszámíthatóbb az élete. Viszont cserébe az is van, hogy például a gyerekemtől én egyáltalán nem várom el, hogy velem úgy szólván jó fej legyen, vagy cukiskodjon, vagy folyton mondogassa, hogy szeret. Egyébként folyton mondogatja, hogy szeret, ami kicsit zavarba ejtő is, de persze borzasztóan jól esik, meg mindig elmállok, de aztán mindig arra gondolok, hogy ezt nem csak azért mondod, mert én nagyon elvárom tőled. Tehát a gyereknek nem kell velem szemben kíméletesnek lenni, az anyja az kifejezetten arra való, hogy ő ott aztán ne kelljen viselkedjen, ne kelljen tartsa magát, ne kelljen mondjuk szerepet játszon, ahogy te mondtad.
10 év múlva a lányod már javában benne lesz a kamaszkorban. Te hol látod magadat? Szakmailag?
Szakmailag? Hát most a legfontosabb ambícióm, hogy életemben valaha legyen egy állásom, mert ez sose volt. Ugye ez a nagy szabadúszás, hogy én ennyi mindent csinálok, és akkor mindig mindenki rácsodálkozik, te annyi mindent csinálsz, ezt hogy bírod? Ez egy ilyen nagyon kedves hozzáállás, de hát az van, hogy mivel kisgyerekkel én nem vagyok, sose voltam ilyen könnyen betagozható, és hát nagyon korán el is váltam, tehát ez az állandó bizonytalanságfaktor, meg magamra maradottságfaktor, ez mindig ott volt. Ezért én sose voltam egy állandó helyen, és azt hiszem, hogy lassan viszont lehetne valami állandó helyem. Hogyha meg kéne mondani, hogy mi az, amit nekem egyébként kéne csinálni, hát nekem az első szakmám olyan értelemben, hogy amihez a legjobban értek, és a legstabilabban tudom, és szerintem teljesen időszerű is, amit én abban tudok, az a tévézés. Hogy lesz Magyarországon olyan televízió, ami hozzám hasonló ilyen, mondjuk úgy, hogy keserű anyagokat fel tud venni, ami nem a szokványos női karakter, nem szelíd, nem is szigorú, nem is szabályosan szakmai, hanem egy ilyen furcsa keverék, amilyen mondjuk szerintem hasonlóan idegen, meg szokatlan dolog lehetett mondjuk Friderikus Sándor a 90-es években a magyar közönségnek, hogy lesz-e ilyen tévé, ami egy ilyen anyagot fel tud venni, és képernyőre meri rakni sajátjaként, azt nem tudom. Vagy hogy egyáltalán érdemes a tévézésben gondolkodni, vagy inkább tényleg YouTube csatornát csinálni, mint mindenki, amit tulajdonképpen ugye a szamiztatnak egy újfajta formája. Ebbe én még nem jutottam dűlőre magammal, meg hát nagyon régóta csinálom tulajdonképpen ezt a YouTube diszkós műfajt, tehát webes videósként. Én ezen a terepen kezdtem, de nem tudom, hogy ez meg fog-e nőni.
Legyen valamilyen tér, ahol lehet találkozni minél szabadabban, és találkozzanak veled a mi hallgatóink is itt a Székelyföldön, itt szól az adásunk. És hát remélem, hogy látunk erre felé, mint stand-up-ost is, meg mint újságírót.
Ó, én nagyon boldogan jövök.
Hallom a hangodon.
Tényleg. És azt is gondolom egyébként, hogyha egy produkció kizárólag Budapesten fut, akkor ez a produkció, az nem produkció.
Na hát fussa be a Kárpát-medencét.
A Kárpát-medence azoké lesz, akik tele stand-up-olják azt.
Itt a végszó, Paprika Kinga, köszönöm szépen.
Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.